Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Jöjjetek testvérek, álljunk föl és imádkozzunk. Szent, szent, szent a seregek ura, mindenek gondviselője, megváltója, megbátorítója, az Atya, Fiú, Szentlélek. Téged imádunk, Urunk, az ének szavaival, és most a prózai imádságunk szavaival is. Méltó vagy arra, hogy hódoljunk néked. Kérünk téged arra, hatalmas Istenünk, hogy a te Krisztusért való nagy irgalmadból légy közöttünk, és szólíts meg minket a te igéden keresztül a mai napon is. Segíts, hogy személyesen hozzánk szólónak vehessük a te parancsodat, útmutatásodat, biztatásodat, bátorításodat, intelmeidet. Segíts, hogy ne másnak hallgassuk az igét, hanem magunknak mindnyájan. Köszönjük te néked, hogy szeretsz minket, és valóban Krisztusban, ami atyánká lettél, és úgy fordulsz hozzánk, mint a te családtagjaihoz, mint gyermekeidhez, mint fiaidhoz, leányaidhoz. Köszönjük néked, hogy meghitt kapcsolatban akarsz lenni velünk, és mi is részesülhetünk a te kincseidben, a te ajándékaidban. Köszönjük néked, hogy köré gyűlhettünk ma is, és kérünk téged, hogy szenteld meg jelenléteddel, lelkeddel, igéddel a mai Isten tiszteletet köztünk is, és mindenhol, ahol a te szavad megszólalhat. Hatalmas Szent Istenünk, imádunk téged, hódolunk előtted, magasztaljuk a te szent neved. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét hallgassátok meg, helyeteket elfoglalva. Pál apostolnak a Timóteushoz írt első leveléből, a második rész első négy verséből. Pál apostolnak Timóteushoz írt első levele, második rész első négy verse, így szól hozzánk. Intelek azért mindenek előtt, hogy tartassanak könyörgések, imádságok, esedezések, hálaadások minden emberért, királyokért és minden méltóságban levőkért, hogy csendes és nyugodalmas életet éljünk, teljes istenfélelemmel és tisztességgel. Mert ez jó és kedves dolog, ami megtartó Istenünk előtt, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson. Kedves testvéreim, ez a felolvasott igerész Efézusba kalózol bennünket, Ázsia fényébe, hogy Plinius nevezte. Egy Pál apostol korában már 1100 éves múltra visszatekintő, jelentős kikötő és kereskedő városba, több százezer lakossal, görögök, egyiptomiak, föníciaiak, perzsák, rómaiak, zsidók, jelentős város, gyönyörű épületekkel, a körszínházukkal, 24 ezer fő tudott befogadni, az amfiteátrum, ott volt az Artemision, az efézusi Diana templom, az ókori világ hét csodája közül az egyik, híres fia volt Herakleitos, szóval egy nagy, jelentős, ókori város, ahol volt egy keresztény gyülekezet. Ennek a keresztény gyülekezetnek volt a vezetője, Pál apostol megbízásából Timóteus, akinek a felolvasott igerész is szólt. Nem csak ő volt ott a későbbiekben, hanem oda költözött János, evangélista is, ott lakott Fülöp, oda ment Mária, Jézus anyja is. Szóval volt ott egy jelentős gyülekezet, és ennek a jelentősebb gyülekezetnek volt egy ideig vezetője, ez a bizonyos Timóteus. Neki szól tehát Pál apostol levele, kettőt is írt neki, de most az elsőből olvastuk a kis részletet, amely részletben Timóteusnak a szívére helyezi, hogy először is ez a legelső kérése, imádkozzanak az Úrhoz, a vezetőikért, és azért imádkozzanak, hogy azok úgy éljenek, úgy intézzék a közügyeket, hogy mindenkinek nyugodalmas és csendes életet biztosítsanak, amit teljes Isten félelemmel és tisztességgel élhetnek meg a keresztjének, hogy aztán az egyház így módon betölthesse rendeltetését, misszióját a környezetében, hirdethesse Jézus evangéliumát. Menjünk végig ezen az ige szakaszon, és próbáljunk belemélyedni az egyes részleteibe. Először is az imádság jelentőségéről szeretnék pár szót szólni. Arra kérlek mindenek előtt, mondja Pál, hogy tartassanak könyörgések. Négy szót is használ az imádsággal kapcsolatban, amik között, legalábbis az első három között elég nehéz különbséget tenni, de nem is kell, nem ez a lényeg, hanem imádkozzatok. Mindenek előtt imádkozzatok. Ez nem csak azt jelenti, hogy Pál apostolnak ez a legelső kérése, amit Timóteushoz intéz, hanem azt is jelenti, hogy azért a legelső, mert a legfontosabb. A legfontosabb dolgotok ott Efézusban, hogy imádkozzatok. Természetesen az apostol nem csak oda Timóteusnak és az efézusi gyülekezetnek helyezte szívére, hanem sok más levelében is találkozunk ezzel, mert Pál apostol láthatóan a gyülekezetek egy legfőbb tevékenységének az Istennel való közösség ápolását, az imádkozást tartotta. Ő maga is imádkozó ember volt, többször utal erre, és ebben egyébként csak követi az Úr Jézus Krisztust, aki a legnagyobb imádkozó volt a világ történelemben. Noha ő egy volt az atyával, mégis szüntelenül imádkozott. Számtalanszor találkozunk az evangéliumokban ennek a megjegyzésével, hogy még a fiúk föl se keltek, ő már a hegyen imádkozott. Imádkozik egész élete folyamán, még a keresztfán is imádkozik, és úgy adja át az életét az atyának a kezébe, miértünk. Tehát Jézusnak igazi hű tanítványa Pál, aki maga is imádkozik, és erre szólítja fel az összes gyülekezeteket, amik az ő, illetve a lélek munkája nyomán jöhettek létre, és így Timóteust is buzdítja, hogy te is erre fordíts különös gondot, ez legyen a legelső, legalapvetőbb dolog, amit szorgalmazol a gyülekezetbe. Minden egyéb ezután következhet. Sokféle tennivalótok van. Nyilván a gyülekezetben voltak szolgálatok, amiket el kellett látni, nyilván volt missziója a gyülekezetnek, kellett bizonyságot tegyenek abban a nagy pogány városba, kellett a diakóniát, a szeretetszolgálatot gyakorolniuk. De azt mondja az apostol, hogy minden mozdulásotok, minden szavatok előtt imádkozzatok. Ez a legfontosabb dolgotok, hogy az Istennek a közelébe menjetek, az Úr Jézus közelébe menjetek, és beszéljetek hozzá, aki megváltott titeket. Ő hallani szeretne titeket, szeretné, ha beavatnátok a dolgaitokba, szeretne közel lenni hozzátok, szeretné, hogyha kiöntenétek neki a szíveteket. Ő is szól hozzátok, ő is megajándékoz benneteket, de vár benneteket, szóljatok hozzá. Testvérek, nekünk is szólnak ezek a szavak, nem kell nagyon magyaráznom nektek. Az Isten lelke a mi szívünkre is helyezi, hogy imádkozzatok. Az újszegedi gyülekezetnek is, meg személyesen nekem, nektek is. Az imádság az mindenek előtt való dolgunk. Mielőtt elindulunk egy napra, mielőtt bármit mondunk, vagy bármit tennénk, mielőtt elindulunk egy új hétre, mielőtt belevágnánk valamibe, mindenek előtt imádkozzatok, de olyan értelemben is, hogy gyülekezetben erre hangsúlyt kell fektetnünk. Prioritás az imádság. Ez nem olyan dolog, hogy ha lesz kedvem hozzá, majd imádkozom, meg majd ha lesz időm erre, akkor majd imádkozom, mert ez azért annyira nem is fontos dolog. Hát vagyok már annyira felnőtt, hogy el tudom mondani, meg tudom csinálni, meg tudom szervezni. És akkor jön ez a ténykedésünk, hogy mindenféle imádkozás nélkül nekiesünk a dolgoknak, és beszélünk, dumálunk, írkálunk, mindent csinálunk, mindenféle imádság nélkül. És akkor az ilyen önfejű aktivitás lesz a végén. Megyünk, mint aki nem ismer semmit, meg senkit. Már elég okosak vagyunk mi, tudjuk. Hát nem tudjuk. Először is imádkoznunk kell, utána kell megszólalnunk, meg utána kell mindent csinálnunk. Olyan csodálatos, hogy nekünk olyan Istenünk van, aki szól hozzánk, és akihez mi is szólhatunk. Volt egy zsidó gondolkodó, Martin Bubernek hívták, azt mondta, ha Isten olyas valaki volna, akiről beszélni lehet, nem hinnék benne. De mivel olyan, akihez és akivel beszélni lehet, hiszek benne. Hát ez egy szent lehetőség a számunkra is, hogy az Úrhoz szólhatunk. Szent lehetőség. És szent kötelesség is. Mert arra int minket az apostol, hogy ti is imádkozzatok. Kövessétek Mózest, kövessétek Dávidot, Jónást, Jeremiást, Dánielt, Péter, Tamást. Kövessétek ti is Krisztust. Legyünk imádkozó közösség, testvérek. Legyünk imádkozó közösség. Együtt is, külön-külön is, a közösség tagjaként. Imádkozzunk. De amikor Pál apostol aláhúzta az efézusi gyülekezetnek, és nekünk is, az imádság elsődleges jelentőségét, ugyanakkor az apostol egy ima témát is a szívükre helyezett. Az imádság tárgyaira szeretnék áttérni, tehát a második pontunkra. Azt mondja az apostol, hogy imádkozzatok először is minden emberért. A minden szó itt nem minden egyes embert jelent, mert minden egyes emberért nem tudunk imádkozni, hanem az eredeti szövegben mindenféle embert jelent. Mindjárt a következő kifejezésből ki is fog derülni, hogy különösen is az uralkodókért és a magas pozícióban levő emberekért kell imádkozni. Tehát nem minden egyes emberért, hanem mindenféle ember, bármilyen pozíciót foglalnak el az életbe. Tudta nagyon jól Pál, hogy az efézusi hívők látóköre is könnyen beszűkül, és csak önmagukért imádkoznak, talán legszűkebb családjukért, esetleg gyülekezetük tagjaiért, talán, már értük is. De az apostol a figyelmükbe akart ajánlani, hogy ezeken túlmenően egy kicsit legyen szélesebb a látókörötök, és vonjatok be mindenféle egyéb embert is az imádságaikba, akkor is, ha nem családtag, ha nem lelki testvér. Azt is vonjátok be, aki ellenséges veletek, talán más vallás híve, más társadalmi rétegbe tartozik, más nyelvet beszél, más bőrszínű, más kultúrájú, szegényebb vagy gazdagabb, beteg, egészséges, hatalmas, nem hatalmas, szeret titeket vagy nem szeret. Nincs olyan ember a látókörötökben, akiért ne lehetne imádkoznotok. És úgy érzem, testvérek, hogy így az apostol a mi látókörünket is bővíteni akarja, szélesíteni, tágítani akarja. Imádkozzunk mindenféle emberért. Lehet erős, szép, vagy szegény, vagy gazdag, hatalmas, kiszolgáltatott, ellenséges, fülelő, rágalmazó, hálátlan, más ideológiát valló, gúnyolódó, feljelentő, mindegy, hogy miféle. Mindegy, hogy hova tartozik, ki közé tartozik, aki csak a látókörötökbe kerül, aki csak eszetekbe jut, akiről beszéltek otthon, imádkozzatok érte. Mindenféle emberért. Senki nincs kizárva az imádságotokból. Senki nem lehet kizárva az imádságotokból. És az apostol még tovább szűkíti itt ezt a kort, ahogy mondtam, konkretizálja, imádkozzatok a királyokért, mondja. A királyokért. Abban az időben, tudjátok ezt nagyon jól, hogy az Augustus császár óta a Pax Romana volt érvényben. Ez az eszme azt jelentette, hogy a római császár meghagyta egyes népeknek, a birodalom népeinek, az egyes provinciákban élő népeknek, meghagyta bizonyos fokig az önrendelkezését. Nem bántotta a nyelvüket, kultúrájukat nem piszkálta, szóval szabadon engedte őket bizonyos fokig, és ezeknek a népeknek, sok leigázott népnek megvoltak a királyaik, akik, vagy fejedelmeik, akik alatt tovább élhettek. Ezek aztán kellett lojalitást tanúsítsanak a birodalom császára iránt, de viszonylag szabadon élhettek. Ebben az időben egyébként Néró volt a császár. Ez a nagyon furcsa ember, bálványimádó, hiú, kegyetlen, keresztény gyűlölő ember volt, aki azért rányomta bélyegét a birodalomra, és az ottani alattvaló királyok, fejedelmek, az egyes népek élén, hát azok is fölfogták, hogy amilyen a császár, mi is majd olyanok lehetünk, vagy olyanok is vagyunk. Szóval nem volt a keresztényeknek abban az időszakban nagyon könnyű dolga. Noha nem is volt még olyan nagyon nehéz a dolguk, mint aztán később lett. De a lényeg, hogy Pál azt mondja ezeknek az efézusiaknak, hogy a fölöttetek álló fejedelmekért, királyokért, hatalmasokért imádkozzatok. Ezek nyilván nem voltak keresztjének, zsidók se voltak, ezek pogányok voltak, egytől egyig. Hát a zsidóknak persze zsidó királyuk volt. Ugye egy darabig nagy Heródes, aztán utána mindenféle egyéb Heródesek. De azok se voltak éppen a hitnek a példaképei, a zsidó hitnek a példaképei. De hát ezek ugye keresztjének, akiknek szólt a levél. Hát akár ilyenek, akár olyanok, mondja az apostol, akkor is imádkozzatok értük. Mert hogy, ugye azt már a római levélben leírta az apostol, hogy az összes királyok, fejedelmek, az élükön a császár is tulajdonképpen Istentől vannak beállítva a tisztükre. Lehet, hogy pogányok, de Isten állította őket oda. Bizonyos feladattal neki tartoznak majd elszámolással ezért, de hát ti mit tehettek? Abban az időben ugye nem lehetett még így szavazni, meg választani, meg egyéb dolgokat, így nem demokráciák voltak, hanem monarchiák voltak tulajdonképpen. Hát imádkozzatok értük. Imádkozzatok értük, hogy éljenek a hatalmukkal jól, ahogy Isten akarja, és ne visszaéljenek a hatalmukkal. És a királyok mellé Pál oda tesz még egy kifejezést egyébként, azt mondja, hogy királyokért és minden méltóságban lévőkért. Minden feljebb valótokért. Itt a használt görög szó az olyan embereket jelent, akik vezető pozíciókat foglaltak el az akkori társadalmakban. Olyanokra, akik nem feltétlenül úgymond a politikai élet vezetői voltak, hanem más társadalmi csoportokat vezethettek. Céheket, vagy én nem tudom, különböző ilyen kereskedelmi, vagy ilyen gazdasági intézményeket. Nagyon sok érdekes dolog volt az ókorban, egyszer majd olvassatok ennek utána, hogyha kaptok ilyen jó könyvet. De hát akkor is voltak munkahelyek, voltak munkahelyi vezetők, volt jogszolgáltatás, igazságszolgáltatás, voltak bírák. Nem imádjátok őket, hanem imádkozzatok ezekért a fölétek állított emberekért. Mert nem csak a császártól, meg a királyaitoktól, hanem tőlük is függ, hogy hogyan alakul az élet egy-egy kisebb területen, városba, faluba. Nyilvánvaló, hogy ezek a vezetők, ezek az alsóbb vezetők, ezek is fontos ima tárgy kell, hogy legyen az efézusi hívők körében. Na most, testvérek, nekünk is szólnak ezek a dolgok, megint csak ennyit tudok mondani. Nekünk is imádkoznunk kell, sok mindenért lehet imádkozni, sok imatárgy van, és lehet, de az apostol most nekünk is a szívünkre helyezi, hogy imádkozzatok. Hát ma nem monarchiában élünk, hanem nyilván demokráciában élünk. Imádkozzatok a nép által, de az Isten akaratából választott vezetőitekért. Imádkozzatok a legfőbb vezetőkért. Beletartoznak ebben nyilván a miniszterelnök, államfő, miniszterek, parlament képviselői. Beletartoznak a városi, helyi vezetők. Beletartoznak a munkahelyi vezetőink, az egyházi vezetőink. Beletartoznak a bírók, sok mindenki beletartozik ebbe, akik fölénk vannak állítva. Egy ilyen hierarchiába élünk minnyájan, nekem is vannak fölötteseim, nektek is vannak. Imádkozzatok ezekért az emberekért. Már, ha visszamegyünk az Ótestamentumba, már ott is ugye emlékeztek bizonyára, hogy Jeremiás könyvének 29. részében, 7. versben olvassuk ezt a nagy intelmet, amit a fogságban lévő zsidóknak, a babiloni fogságban lévő zsidóknak mond a proféta, Jeremiás prófét, hogy imádkozzatok a városnak jólétére, ahova fogságba vittelek benneteket. Mert annak jólététől függ a ti jólétetek is. Ezt mondja az apostol is, hogy hát nem csak a zsidóknak kellett Babilonba pogány uralkodóikért imádkozni, hanem nektek is kell a ti pogány uralkodóitokért, meg egyáltalán a feletteseitekért imádkozni. Ez a ti dolgotok. Legyen ez külön kiemelt imatémátok. És hogy egyébként az efézusi gyülekezetnek mennyire nem hiába mondta ezt Pál, vannak más ókeresztény irodalmak is, például a római Kelemennek a korintusiakhoz írt levele, ahol így imádkozik, adjon nékik, Uram, egészséget, békességet, egyetértést, boldogulást, hogy a kormányzás minden munkáját, amit te adtál nekik, háborgatás nélkül végezhessék. Ő már a második generációs hívő volt, de így imádkozik a felsőbségért, a pogány felsőbségért. Kicsit később Tertullianus egyházatja 200 körül írja a védő beszédében, az apológiájában, könyörgünk a császárokért is, az ő hivatalaikért, hatalmasságaikért, a világ jólétéért, az állam békességéért és a vég halasztásáért. Tehát a keresztjének nem csak ott Efézusban, hanem az első keresztjének komolyan vették ezt, hogy imádkozunk a fölénk állított legfőbb és alsóbb vezetőkért is. Nem más dolgunk van. Imádkozni értük. Különösképpen is akkor, hogyha látjuk, hogy milyen veszélyeknek vannak kitéve, hiszen a vezetők nagy veszélyeknek vannak kitéve mindenhol. Van, amikor az a veszély a hatalomnak, akármilyen hatalomban lévő embernek, hogy egyenesen démonizálódik. Démonizálódott már az államhatalom a sztalinizmusnál, a Hitler alatt, és akkor a keresztényekre nagyon nehéz idők jönnek, meg minden emberre nagyon nehéz idők jönnek, amikor démonizálódik a hatalom. Van olyan is, hogy a hatalom be akarja kebelezni akár a kereszténységet, vagy a zsidóságot is, de most rólunk van szó, a kereszténységet be akarja kebelezni, a maga szolgálatába akarja kényszeríteni, és nem akarja hagyni, hogy szabadon mondja a mondani valóját, és csinálja a tenni valóit. Amikor nem szabad teret biztosít, nem kereteket biztosít, hanem kifejezetten a szolgálatába akarja állítani, önös érdekeinek a szolgálat. Imádkozzatok érte, hogy ne tegye ezt meg, hanem azt tegye, ami a dolga. Imádkozzatok, mondja, minden ilyen vezetőért, ami fölöttetek van. És amikor testvérek, mi is imádkozunk, akkor tulajdonképpen nem győzik a kommentátorok alá húzni ezt a dolgot, hogy amikor imádkozunk a fölöttünk álló emberekért, akkor politizálunk. Mert ahhoz beszélünk, ahhoz az Istenhez beszélünk, aki kezébe tartja az összes politikusokat, meg minden vezetőt. Tőle vannak ezek az emberek, és a kezében is tartja őket. Ő az, aki, hogy mondja az írás, hogy a királyok szívét odahajtja, ahova ő akarja. Az ő kezébe vannak, Istenhez szólunk, és ilyen értelemben politizálunk. Más értelemben is politizálnak a keresztjének, testvérek. Tudjátok ezt nagyon jól. Keresztjén ember politizál akkor is, amikor megadja a királynak, amivel tartozik a királynak. És a császárnak, amikor megadja, amivel tartozik a császárnak. Jézus mondta, amikor elé hozták az adópénzt, hogy kell a zsidóknak adózni. És mondja akkor, mi van ráírva? Na, akkor a konklúzió, adjátok meg a császárnak, amivel neki tartoztok, és adjátok meg az Istennek, amivel tartoztok neki. Nem kizárja egymást a kettő, hanem adjátok meg, mondja a zsidóknak. Ha mi leadózunk a szokásos módon, ahogy a törvények ránk róják, akkor megadjuk a császárnak, amivel az Istennek is meg kell adnunk, de neki is meg kell adnunk. Pál is azt mondja, adjátok meg, amivel tartoztok, akinek az adóval az adót, akinek a vámmal a vámot, akinek a tiszteletet, tisztelettel annak a tiszteletet. Adjátok meg. Nem, és ha ezt csináljuk, testvérek, akkor is mit csinálunk? Politizálunk. Politizálunk akkor is, amikor elmegyünk szavazni. Azok a keresztények még nem mertek el szavazni, mert nem olyan volt a társadalmi rend. De nálunk meg már ilyen. És ilyenkor is, ha elmegyünk szavazni, gyakoroljuk a mi politikai kötelességünket. Lehet máshogy is, testvérek, lehet máshogy is politizálni. Lehet tüntetéssel is politizálni. 1988-ban Prágában volt a gyertyás tüntetés, ahol egy nagy tömeg ment, és vitték a gyertyákat, és imádkoztak. Azok túlnyomó részt katolikusok voltak egyébként. De az első lökést adták, hogy összeomlott Csehszlovákiában a kommunista rend. Ez Pozsonyban volt, igen, ez a tüntetés. Még ilyen szelíd, nem volt semmi agresszió, csak imádkoztak, és a kezükben volt egy gyertya. Még ilyennel is lehet, ezzel is lehet. Furcsa dolog ez, hogy imádkozunk, és akkor politizálunk. Igen, és ezt nem lehet egy keresztjének megtiltani, meg elvenni tőlünk ezt a lehetőséget. Hiszen Isten rója reánk. Hát imádkozzatok. Imádkozzatok, hogy a hatalom ne démonizálódjon. Azért is, hogy ne akarja az egyházat a térdeihez kényszeríteni, és rá erőszakolni valami olyan eszmének a pártolását, amit az egyház nem pártolhat soha. Amikor démonizálódik a hatalom egyébként, akkor szokott ilyen történni, mert Hitler is oda kényszerítette a politika lábához az egyházat, és a náci ideológiát kezdték dicsőíteni az egyházakba. A kommunizmusban ugyanez történt. Oda kényszeríteni a lábunkhoz, és arról kell prédikálnod, hogy a TSS-ítés jó, és a mostani államrend milyen csodálatos, miközben nem volt az. De és ha nem csinálod ezt, mondta Hitler, és mondták a többiek, ha nem csinálod, akkor mész a börtönbe, és különböző retorziókat alkalmazunk veled szembe. Hát hála Istennek, hogy ma nem ilyet élünk, testvérek. Nem ilyet élünk. Azt mondunk itt, azt mond bárki, bárhol egy templomba, a szószékről, amit az Isten igéje mond. Senki nem retorziózik velünk. A presbitérium soha nem érezte ezt, azt hiszem mondhatom mindenki nevébe, hogy minket a Orbán Viktor bármire is kényszeríteni akarna. Egyáltalán. Ha valamit éreztünk, akkor az volt, hogy azt várja el az egyháztól Orbán Viktor, jelesül az eddigi kormányfőnk. Azt várja el, hogy az igét hirdessük. És ami roppant módon idegesíti, tőle tudom, ami idegesít, amikor elmegy egy templomba, és a lelkészek össze-vissza beszélnek, és nem az igét mondják. Ezt még ő is észreveszi. Az igét kéne hirdetni. Azt mondta édesapámnak, egyszer találkoztak valahol, azt mondta, hogy te siposok, ti vagytok az egyházba a kemény vonal, ti az igét mondjátok. Ezt várja. Ez nem rossz elvárás. Ez jó elvárás, én is ezt várnám, meg ezt is szeretném csinálni. Imádkozzatok értük. Imádkozzatok, hogy a rendeltetésüket be tudják tölteni, mondja az apostol. Mi a rendeltetése a felsőbbségnek? Azt mondja a római levélbe Pál apostol, hogy a rossz cselekedeteket rettegtessék, és a jót támogassák. A jót, az Isten akarata szerint való értékeket emeljék föl, ez a dolguk nekik. Emeljék föl az is, és azt a törvényekben ezt az utat biztosítsák az embereknek, hogy járhassák az Isten igéje szerinti útat az emberek, élhessenek egyességbe. Imádkozzatok értük, hogy védelmezzék ilyen módon például a teremtési rendet, hogy Isten egy férfit teremtett, meg egy nőt teremtett, hogy a család az Istennek az akarata. Ez a dolga az Istentől rendelt kormányzatnak, és a felelősség Istenőt, hogy ezt csinálja, ne lerombolja azt, amit az Isten fölépített, ne elősegítse a feloldódását ilyen struktúráknak. A dolguk az, hogy az igazságot tegyék, és képviseljék, az Isten igazságát elsősorban, de az igazságot minden kérdésben, és ne a hazugságnak adjanak teret. Idéztem már nektek Szolzsenyicinnek a könyvét, aki azt mondta, hogy olyan hazug a rendszer, ez az akkori Szovjetunióba írta, és az egyetlen, amit lehet ellene tenni, hogy az igazságot mondjuk mindenben, nem csak a bibliai igazságot, hanem a valóságot próbáljuk elmondani az embereknek. És azzal szembesítjük őket. Ez az egyetlen, akkor is, ha börtönbe zárnak érte, a gulágon végezzük. Csak a hazugságot semmi módon ne pártoljátok, mondja abban a híres eszéjébe. Kell imádkoznunk ezért, testvére. Kell imádkoznunk azért, hogy a hatalom ne éljen vissza a hatalmával, ne szálljon fejébe a dicsőség. hanem tudjanak Isten előtti alázatukban járni. Tudjanak alázatosak lenni Isten, és ne fuvalkodjanak fel. Mint felfuvalkodott annak idején Nabukodonozor király, és elkezdte magát imádtatni. Az Isten meg megalázta őt. Aztán az megaláztatásában ugye magához tért, hogy mégis ki az Isten, nem ő, hanem Dánielék istene, és kihirdette, hogy őt kéne imádni mindenkinek a birodalom területén. Imádkoznunk kell ezért, testvérek, hogy tudjanak nemet mondani minden manipulatív eszközre. Látjátok, milyen csalás, milyen orbitális csalások zajlanak körülöttünk a mostani választások kapcsán is. Lenyomoznak, profiloznak embereket, anélkül, hogy tudnák, aztán küldözgetik az SMS-eket mindenhonnan. A kormány nem alkalmazhat soha, az istenfélő kormány ez nem alkalmazhat ilyen módszereket. Ez nem tetszik Istennek, amikor ilyen manipulatív dolgokat alkalmaznak. Nem szabad igen mondani a korrupcióra, de imádkoznunk el ezekért, testvérek, itt sorolhatom a dolgokat. A hatalomnak megvannak a kísértései, deformálódhatnak a hatalmasok, de éppen ezért kell ott állnunk mögöttük mindig, hogyha látjuk, hogy ezek rossz irányba mennek, akkor imádkozunk értük, aztán ha kell, ha megadatik, prédikálunk is nekik, odaállunk eléjük, mint a proféták. Odaálltak a királyok elé, és akkor is, ha szájba vágták Mikeást, akkor is elmondta a királynak, hogy mi az Istennek az akarata. Van, amikor ez megadatik valakinek. Imádkozzatok értük. Nem csak értük lehet, ellenük is. Ezt nem most találtam ki, hanem Luther találta ki, mégpedig ugye arra az igére hivatkozva, amikor azt olvassuk, azt Pál apostol írja, hogy imádkozzatok értünk is, hogy menekülj, hogy az Úrnak beszéde terjedjen és dicsőítessék általunk, és hogy meneküljünk meg az alkalmatlan és gonosz emberektől. 2 Tesszalonika 3-ban olvassuk ezt. Mondja Luther, hát van, amikor imádkoznunk kell gonosz emberek ellen, hogy az Isten szabadítson meg bennünket tőlük. Akkor is, hogyha bármilyen pozícióban vannak, szabadítson meg tőlük, mert látjuk, hogy gonosz emberek. Luther úgy mondta, hogy akik csak a zsebüket tömik, a népüket elnyomják, háborúpártiak, tűrik a jogtalanságot, elveszik a szabadságot, a természetet tönkreteszik, ezek ellen azt mondja, és minden intés ellenére csak csinálják tovább. Akkor azt mondja, kell Istenhez imádkoznunk, hogy szabadítson már meg tőlük bennünket. És igaza van a reformátornak. Nem kell nekünk itt lövöldözni, meg mindenféle terrorakciókat véghez vinni azok ellen, akik nem tetszenek nekünk, hanem imádkozni lehet ellenük. De nem ez a lényeg itt most, hanem imádkozzatok értük. Egyébként még az ellenségeink megtéréséért is lehet imádkozni. Akik ennyire megátalkodottak, vagy a gonoszságban vannak, lehet még értük is imádkozni, hogy bárcsak Isten adna nekik megtérést az életre. Akármilyen lehetetlennek tűnik. Imádkozzatok ezért is. Szóval imádkozzatok, mondja az apostol. És a második pontban arra mentem rá, hogy különösen is kikért imádkozzatok, milyen féle emberekért. A legfőbb vezetőitekért és az alsóbb vezetőitekért is. Imádságba hordozzátok őket, hogy betölthessék azt a rendeltetést, amire Istentől a hatalmukat kapták. És ne torzuljon el a személyiségük, az uralkodásuk se, hanem a helyes úton tudjanak járni és megmaradni. A harmadik dologhoz érek, testvérek, mert az apostol ezek után még rámutat az imádság céljaira is, és ez is nagyon szép és nagyon jó. Mondja, hogy először is azért imádkozzatok ezekért az emberekért, hogy csendes és nyugodt életet éljünk. Csendes és nyugodt életet éljünk. Szükséges imádkozni, testvérek, hogy olyan vezetőink legyenek minden társadalmi szinten, akik azt biztosítják nekünk, hogy nyugodalmas és csendes életet élhessünk hívőként, de nem hívőként is. Hogy mindenki ilyen életet élhessen. Nyilvánvaló, testvérek, hogy már akkoriban is erre vágytak a keresztények, de nem csak a keresztények, minden normális ember. Van néhány ilyen háborús, rajongó, őrült minden időben, de azért a többség mindig a békért óhajtja, a békére szomjazik. Hívő, nem hívő akkor is. Van, amikor Na, hát nekünk egy kicsit, hogy nem éltünk, hát itt, ahogy így ismerek így benneteket, hát itt nem sokan vannak, akik a második világháború, de éltek még, annak az idején éltek. De aki élt, vagy nem élt, akkor is tudja, hogy a háborúba élni nem egy leányálom. Ha ilyen kétségeink vannak, akkor nézzük meg a szomszédot most, hogy ott mi zajlik. Hát ez egy szörnyű dolog. Házak porig rombolva, emberek menekülnek, milliók futnak az életükért. Hol van a nyugodt, csendes élet? Hát ha megkérdeznék őket, hogy mire vágynak, valószínűleg mindegyik ezt mondja, a nyugodt, csendes életre vágyunk. Hát mi is erre vágyunk. Ez a normális, testvérek. És azért imádkozzatok, hogy a hatalmasok ezt az életet mozdítsák elő. Nekünk is ezért kell, testvérek, most imádkozni az emberekért. Az európai vezetőkért, a magyar vezetőkért, akiknek a hatalom van a kezükben. Imádkozzunk értük, hogy csendes, nyugodalmas, békés, biztonságos életet mozdítsanak elő. Mert ez a dolguk egyébként. Itt ez az ima cél elárulja, hogy mi is a dolga tulajdonképpen, még a felsoroltakon túl, mi is a dolga, Istentől való dolga egy kormányzatnak. Az, hogy biztosítsa az alattvalóknak a békés, biztonságos életet. Ez a dolga. Ha ezt csinálja, jól cselekszik. Ha háborúba sodor, ha viszályt szít a nép tagjai között, ha mindenféle ellenkezést támaszt, az nem jó. Senkinek nem jó. Adja meg az Úr a vezetőinknek, hogy tudják a rendeltetésüket betölteni és szolgálni azt, hogy mi is itt Magyarországon békességbe, biztonságba élhessünk. Hiszen békességben, hogy újra Luthert idézem, tudunk házakat építeni, földet művelni, halászgatni, biztonságba utazni a tengeren, utazni, aludni, enni, erkölcsös feleséggel, störekvő gyermekekkel élni, és a jószágokat is gondozni. De háborús időkben, mondja, minden pillanatban a halál leselkedik reád, a szűzek tisztasága, a feleségedé, a leányaidé épp úgy veszélybe kerül, mint minden javaid. Isten békét akar, a sátán az ellenkezőjét. Imádkozzunk azért, hogy a jelenlegi kormányzat is tudja biztosítani a életünknek a békességet és a csöndességet. Eddig is ezt biztosították, ezután is tudják biztosítani. Mert azért hálásak vagyunk, testvérek, és tényleg azt hiszem, hogy hálásak lehetünk, hogy ebbe az országba azért már jó pár éve biztonságba, békességbe, csöndességbe élhetünk. Olyan vezetőink voltak, akik azért minnyájunknak igyekeztek egy nyugodt, csendes életet megadni. És ma pedig, amikor egy ilyen elég fontos, sőt mondhatjuk sorsdöntő választás van, akkor bizonyos értelemben most már rajtunk is múlik, hogy olyan vezetőink lesznek a jövőbe, akik békés, nyugodt életet biztosítanak nekünk. Vagy olyanok, akik a békétlenségbe, az idegességbe, a feszültségbe, a bizonytalanságba, a kiszolgáltatottságba taszítanak bennünket. Odaadjuk a voksunkat, testvérek, ha már szavazhatunk és élhetünk ezzel a politikai ténykedéssel is, akiktől békét, biztonságot, csendes életet remélhetünk. Az eddigi ténykedésük alapján is. De áttérek a másik dologra, testvérek, mert az apostol azt mondja, ne csak ezért, hogy békés, csendes életet élhessetek, hanem hozzáteszi teljes Isten félelemben és tisztességben. Azért kell imádkozni a feljebb valókért, hogy a hívő népnek, a keresztjén népnek jelesül mi helyzetünkbe is, meg ott is, Efézusba, csendes és békés életkörülmények között tudjanak élni, Isten félelemben és tisztességben. Vagyis az Istentől adott felsőbb hatalomnak, testvérek, a fő feladata, hogy mindenkinek csendes és nyugodt életkörülményeket biztosítson, amelyek között a hívő keresztjének Isten félelemben és tisztességben tudnak élni. Vagyis Isten félelem az azt jelenti, hogy az Isten tudjuk tisztelni, szeretni legjobban, a tisztességbe pedig azt jelenti, hogy az ő erkölcsi törvényei szerint tudunk élni. Tiszta életet, szent életet. Ezt kell biztosítani. Ezért imádkozzatok. Nem csak a békés, csendes életet mindenkinek, hanem békés, csendes életet mindenkinek, és azt, hogy közben a keresztények tudjanak úgy élni, ahogy nekik az ő uruk előírja. Ne kelljen nekik félni, rettegni. Ne kelljen szorongatatásokat átélniük. Élhessenek szabadon, Istenfélelemben és kegyesség gyakorlásba. Hát nyilvánvaló, testvérek, hogy nem is tudom, tehát bibliai példáink vannak, hogy ahol egy felsőbbség biztosította a zsidóságnak a szabad vallásgyakorlatot, most így mondom, amikor volt egy királyuk, egy Jósiás király, Ezékiás király, Dávid király, aki a népének nyugodt, békességes életet akart biztosítani, és azt, hogy gyakorolhassák az istenfélő és törvény szerint való életüket, akkor az egész nép áldott állapotba volt. Amikor olyan felsőbbség támadt Izraelbe, amelyik Isten nem becsülte semmire, és az ő törvényeit megvetette, akkor a nép is ennek megfelelően megromlott, és Isten átka alá került. Mindig volt egy kisebbség, amelyik túlélte ezeket az időket, de Isten átka és ítélete alá kerültek a zsidók. És ez így van, testvérek, a keresztjén népeknél is. Hogyha nekünk olyan vezetőink vannak, akik békességet, csendességet biztosítanak, és a kereszténységet védelmezik, hogy így mondjam, nem a szolgálatukba állítják, hanem védelmezik, mint egy ilyen gondoskodó kezet nyújtanak fölé, védik a hívő népet. Ez nem rossz. Ez a dolguk. Isten adta őket is oda a pozíciójukba, meg a keresztényeket is Isten adta a világnak. Nekik együtt kell tudni dolgozniuk. És ha övéki a hatalom, akkor biztosítaniuk kell a keresztényeknek, most így mondom, a szabad vallásgyakorlást. Hogy Isten félelemben élhessék az életüket. És élhessenek kegyes emberként, Jézus akarata szerint, mindenhol, mindenben. Ne kelljen félni, hogy most elmentek Nyugat-Európába. Itt van finnországi volt igazságügyminiszter. Csak egyet tett, együtt egy evangélikus püspökkel, amikor látták, hogy a finn evangélikus egyház a Pride, a meleg büszkeség napját támogatja, ott vonulnak az első sorba, kiállnak mellett, akkor ő azt mondta, hogy a Biblia ezt nem támogatja, ezt, amit csinál az egyházunk. A Biblia a homoszexualitásról ezt mondja, és föltett egy igét római levélből a Facebook oldalára ez a hölgy. Ezért följelentették, úgymond gyűlöletbeszéd, kitették egy éveken keresztül tartó tortúrának. Lehet képviselni, csak nézzél szembe a körülményekkel, vagy a következményekkel. Most fölmentették első fokon, majd látjuk, hogy mi lesz a továbbiakban. Na ez... Amikor egy állam ilyet csinál, akkor nem aszerint jár el, ahogy neki el kéne járnia. Mert neki azt kellene biztosítani a Finnországba is, hogy békesség legyen, és csöndesség az emberek között, és közben a keresztjének a maguk hitét, véleményét képviselhessék. A biblikusan megalapozott véleményüket. És élhessenek, ne kelljen nekik szembenézni azzal, hogy hoppá. Börtönbe zárnak ilyen mondva csinált törvények alapján, rossz törvények alapján. Hát de ugyanez volt, testvérek, szabadjon így Magyarországot is felidéznem. Nagyapám, ugye tudjátok, hogy kisújszállási lelkész volt. Hát egy olyan időszakban volt ott, az 50-es években, amikor megparancsolta neki a helyi hatóság, hogy nem prédikálhat vasárnap a templomban, mert a templomban nem lehet istentiszteletet tartani. Betiltották a református istentiszteletet kisújszálláson. Hát a nagyapám nem azért nem ijedt meg, fogta a kulcsot, kinyitotta a templomajtót, azt megtartotta a prédikációt. A helyi, akkor még meglévő református kulákság az megjött a templomba. Úgyhogy nem mentek sokra ezzel a tilalommal, de azért... Kellett hozzá bátorság. Hát a nagyapámat aztán nem tudom hányszor internálták, és ott mindenféle bírósági ítéletek nélkül, Sokszor több hónapig ott kellett hagyja a feleségét a 6 gyerekkel, édesapámékkal, kisgyerekekkel. Hát kit érdekelt ez? Ha a gyülekezet nem áll mellettük, akkor akár éhen is halhattak volna. Az volt a jó, hogy a kisújszállási gyülekezet mellettük állt. Egyszer, amikor 56-ban megmentette nagyapám a tanácselnököt meg a pártitkárt, mert a nép meg akart őket lincselni, és nagyapám állt oda melléjük, hogy majd a törvény ítélkezzen föléjük, fölöttük, akkor utána jöttek a megtorlások, nagyapámat agyonverték majdnem a pufajkások a kisújszállási rendőrségen. Oda is utána ment a gyülekezet egyébként, hogyha szabad még ezt fölidéznem. Különösen az asszonyok, azok voltak olyan bátrak, jött egy hatalmas asszony sereg a börtönhöz, a gyülekezet asszonyai jöttek. Engedjék ki a papunkat, engedjék ki a papunkat. Szabadon engedni Sipos lelkészt. Hát lehet képviselni az Isten igéjét, betölteni az egyház küldetését. Vannak ilyen idők, amikor ez nehéz. És van, aki még önálló is nehezebb időket élt meg, ilyen diktatúrák alatt. Meg lehet élni a kereszténységet ilyen körülmények között is, de az államnak nem az a feladata, hogy megnehezítse a keresztjének dolgát, hanem hogy védelmezze őket és biztosítsa az embereknek, hogy csönd és nyugalmas élet legyen, és közben a hívő keresztjének a hitüket és a ige szerint való életüket élhessék, és elmondhassák másoknak az evangéliumot. Ez is jelzi, hogy mi az államnak a dolga? Ez. Ez a dolga a hatalomnak, a mindenkori hatalomnak. A keresztényeknek biztosítani az a hívő élet lehetőségét, amelyik állam ezt nem teszi lehetővé, amelyik szorongatja a kereszténységet, az nem Istentől való. Mármint, hogy ez a cselekedet nem Istentől való. Lehet, hogy Isten megengedi, hogy ilyen emberek legyenek hatalomba, de amit csinálnak, az nem Isten akarata szerint való. Csodálatos így elgondolkoznunk ezeken a dolgokon, testvérek, és megint csak azt mondom, hogy a voksolásunknál vannak ilyen szempontok. Arra adjuk a szavazatunkat, akiről feltételezzük tapasztalataink alapján, hogy a keresztényeknek is biztosítják a szabadságot. Meg az egész népnek biztosítanak egy csendes, nyugodalmas életet. Legalábbis ez a törekvésük. Olyan törvényeket szülnek, amik ezt hozzák elő. Ezt teszik lehetővé. És az utolsó dolog, testvérek, amit még itt elétek hoznék, mert valahogy itt bujkál ebben az igében egy harmadik célja is a hívők imádságának. Tudnilik, ezt úgy fogalmaznám meg, hogy a hívők imádságának a célja nem csak az, hogy csöndes, nyugodalmas életet élhessünk, meg hogy szabadon gyakorolhassuk a hitünket, és élhessük a keresztény életünket rettegés, félelem nélkül, retorziókkal való számolás nélkül, hanem az is, hogy az egyház hitelesen misszionálhasson. Az egyház hitelesen misszionálhasson. Isten azt akarja, mondja az apostol, hogy minden ember a földkerekén megismerje az Isten igazságát, és üdvözüljön. Azt akarja, hogy mindenféle ember, mindegy, hogy kicsoda, eljusson oda, hogy megismeri a bibliai igazságot, az evangélium igazságát, és Jézusban hívő életre jut, megtér, és üdvözül. Az apostol testvérek nagyon jól tudta azt, hogy azért, annak érdekében, hogy ő misszionálhasson annak idején a Római Birodalom területén, béke kellett, hogy legyen. Békesség kellett, hogy legyen, nem? Nyugodt élet. Efézusba ment, ott egy hatalmas prédikálni kezdett, és egy hatalmas zavargás tört ki a városba. Olyan népfelkelés, olyan gyűlölet zúdult reája, és reájuk, hogy teljesen lehetetlenné vált az evangélium békés hirdetése. Nagy az efézusi dián, a pogányok föllázadtak ellene. Úgy alig tudták lecsendesíteni a népet. A városnak a vezetői. Nagyon jól tudta Pál, hogy ő azért utazgathat össze-vissza a birodalomba, azért mehet innen, oda, amonnan, mert béke van. És a békességben sokkal könnyebb a missziót végezni az egyháznak, evangélizálni az embereket. Lehet a szorongatott időkben is, természetesen. Lehet Finnországban is. Lehetett annak idején a komoly. Lehet. Csak nem ez az államnak a dolga.
hanem hogy ez szabadon történjen, és félelem nélkül tudják a hívők képviselni a világba Krisztus evangéliumát. Ne kelljen rettegni, hogy mindenféle politikai ügyet kavarnak az ő lelki állásfoglalásukból, meg bibliai állásfoglalásukból. Megtették ezt abba az időbe is, ugye emlékeztek, hogy sokszor történt ez a hívőkkel, hogy keresztjénekkel, hogy azt mondták reájuk, hogy nem vallási vétekkel vádolták őket, hanem politikai vétekkel. És akkor elítélhetőkké váltak. Azt mondták a politikai vezetők, hogy ti Jézust hirdetitek, hogy őt kell imádni? Hát nem őt kell imádni, hanem a császárt. Ott volt egy császár kultusz, hogy a császárt isteníteni kellett, és ti nem akarjátok, hogy a császárt istenítsék az emberek, hanem valamiféle ilyen gyűjtment profétát, ezt a názáreti Jézust kéne imádni, meg tisztelni, meg hódolni neki? Hát, bocsánat, de ti meg akarjátok bontani a birodalom békéjét, a Pax Romana ellen lázítotok, el akarjátok lehetetleníteni a társadalmi egyetértést, a közösséget. Hát ti az államnak az ellenségei vagytok, így nevezték őket világfelforgatók. Rögtön el lehetett őket ítélni. Nem azért, mert Jézust hirdették, hanem azért, mert úgymond politikai törvények ellen vétettek a római birodalomba. Hát ez ismerős lehet. Lehet ilyen körülmények között is hirdetni az igét, de jobb, amikor az ember odaállhat, békén elmondhatja, amit az Isten igéje mond, és megélheti a kereszténységét a munkahelyén, meg az utcán, és bárhol a világba. És a hitét nyugodtan vállalhatja. És nem kell attól tartani, hogy jaj, de ha én ezt elmondom, akkor majd mi lesz itt a reakció? Ma, hála Istennek, elmondhatjuk. Imádkozzunk azért, mert ez a végcélja tulajdonképpen. Azért kell imádkoznunk, hogy csendes, nyugodt életet élhessünk, megélhessük nyugodtan a keresztény hitünket, életünket, az szerint a útmutatás szerint, amit Jézustól kaptunk, nem számítva mindenféle gyűlölködése, meg törvényi retorzióra, meg börtönre, meg számüzetése, meg nem tudom mire. Közben tudjunk bizonyságot tenni az evangéliumról, és Isten üdvözítő akaratáról tájékoztatni a stabil, nyugodt körülmények között élő embertársainkat. Nos, visszakanyarodok az elejére, imádkozzunk. Imádkozó gyülekezet kell, hogy legyünk. Imádkozzunk mindenféle emberért, köztük is az alsóbb vezetőinkért mindig, és a felsőbb vezetőinkért is. Amikor ezt tesszük, politizálunk, máshogy is lehet politizálni, szabad is, kell is, keresztjén emberként, keresztjén emberhez illő módon, Krisztushoz illő módon, vágyva arra, hogy csendes életet élhessük, vágyva arra, hogy tisztességben és kegyességben tudjunk élni szabadon, hogy hirdethessük a Krisztus evangéliumát ennek a világnak. Hát imádkozzatok, és imádkozzunk ezért most is, és minden időben. Amen. Imádkozzunk, testvérek! Urunk, köszönjük néked, hogy a szívünkre helyezted ma is ezeket a dolgokat, és most is jövünk eléd imádsággal, hálaadással. Köszönjük néked, hogy az eddigi időkben olyan kormányzatunk lehetett, akik a te kegyelmedre szorulók, de mégis igyekeztek minnyájunknak csöndes, békés életet biztosítani, betöltve a rendeltetésüket. Köszönjük néked, hogy a kereszténység fölé is óvó kezet nyújtottak itt hazánkban is, de más országokban is. Köszönjük tenéket, hogy támadt a világba egy ilyen különleges helyzet, mint ami itt támadt mi közöttünk. Köszönjük, hogy ilyen körülmények között élhetünk. Köszönjük néked, hogy békés és csendes életet élhetünk ma is. Noha körülöttünk lassan lángba áll az egész világ, de itt még békesség lehet és csöndesség. Köszönjük néked, hogy nincs egy olyan diktatúra, ahol a keresztény hit alapvető hittételeit nem hirdethetjük. Köszönjük, hogy hirdethetjük. Köszönjük, hogy nincs olyan elnyomás, hogyha egy keresztény ember ragaszkodik a bibliai értékekhez, és úgy él, és úgy beszél, akkor ezért valami fenyítésre számíthat. Köszönjük, hogy most nem ezeket az időket éljük. Áldunk téged azért, mert amikor ilyen idők voltak, akkor is ott voltál mellettünk. És megáldottad azokat a régieket, és megáldod most is azokat, akik ma ilyen körülmények között kell, hogy éljenek, akár a nyugati világba is. Sokszor támadják őket. Hisszük, hogy te ott vagy velük, és kérünk téged, hogy segítsél bennünket most, amikor így imádkozva politizálunk. Segíts úgy is politizálunk, hogy engedelmeskedünk a törvényeknek, hogy tisztességbe adózunk, megfizetjük a vámokat, megadjuk a tiszteletet azoknak, akiket fölénk állítottál. Segíts bennünket úgy is politizálnunk, hogy leadjuk a voksunkat, a szavazatunkat, és megvizsgáljuk alaposan, hogy kire szavazunk, és miért. Köszönjük te néked, hogy te ezekbe a dolgokba szempontokat adsz nekünk az igében, és áldunk azért, mert megérthetjük, hogy az a bölcs döntés, amit a te igéd szerint döntünk. Segíts bennünket, Urunk, hogy nehogy az egyéni érdekeink, valós vagy vélt sérelmeink, és egyéb dolgok befolyásolják keresztjén emberként a döntésünket. Segíts a te igéd szerint, annak szemüvegén keresztül körül tekinteni a világba, és annak alapján meghozni a döntéseinket. Köszönjük te néked, hogy így bölcs és áldott döntéseket hozhatunk, és nekünk is, és minden embernek Magyarországon a javát fogjuk tudni szolgálni. Áldunk téged azért, hogy bevonsz bennünket a te ügyedbe, a te dolgaidba, minden a te dolgod ebbe a világba, Urunk, a politika is, a gazdaság is, az egyház is, minden, a mi egyéni életünk is. Köszönjük néked, hogy hallani akarsz bennünket, beszélni akarsz hozzánk ezekről a dolgokról. Segíts, adj halló fület, értő szívet és hívő lelket mindnyájunknak. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk így a mai napunkat. Segíts, hogy jól tudjunk voksolni. Áld meg egész népünket, hogy jól dönthessen, helyesen dönthessen. Imádkozunk azért, hogy adj nekünk istenfélő embereket, hogyha ugyanazok vihetik tovább a kormányzást, mint akik vitték, rajtuk is könyörülj meg, hogy még inkább tudjanak feléd fordulni, meg tudják bánni a rosszat, amit elkövettek, és tudjanak jó útra térni. Segíts nekik, és adj Isten félelmet a szívükbe. Kérünk téged arra, hogy áld meg most a gyülekezetünket is, segíts, hogy a mi városunkban is világító fákja lehessünk, és tudjuk a te igédet képviselni bátran és erősen. Segíts, hogy ne csak szavakba álljon ez, hanem cselekedetekbe is. Szent élettel hadd járjunk honfitársaink és közösségünk tagjai előtt. Imádkozunk hozzád most a betegeinkért, a szenvedőkért. Kérünk téged Mócsik Lajos bácsiért, név szerint is. Könyörülj meg rajta is. Vigasztald az ő szívét. Adj neki békességet, és add, hogy belé tudjon kapaszkodni beteg ágyába. Vigasztaljad, erősítsed mellette álló családtagjait is. Imádkozunk a többi betegekért, gyengélkedő testvéreinkért is. Ha nem is név szerint, de ott vannak a szívünkbe. Kérünk, hogy könyörülj rajtuk, áld meg, erősítsd meg őket, építsd meg őket. És segítsd őket beléd kapaszkodni, benned bízni, Úr Jézus. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk egész életünket. Kérünk, vezérelj bennünket az igazság útján. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Intelek azért mindenek előtt, hogy tartassanak könyörgések, imádságok, esedezések, hálaadások minden emberekért, királyokért és minden méltóságban lévőkért, hogy csendes és nyugodalmas életet éljünk, teljes istenfélelemmel és tisztességgel. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, a hirdetéseket hallgassuk meg. Először is megköszönöm mindazoknak, akik a tegnap előtti nagy takarításban részt vettek itt a gyülekezetbe. Köszönjük a szorgos kezeket, az odaáldozott időt, erőt. Isten áldja meg a testvéreket ezekért a szolgálatba eltöltött órákért is. Hirdetem a testvéreknek, hogy jövő héten a szokott időben tartjuk meg a gyülekezeti alkalmainkat. Kedden bibliaiskolát tartunk, Mózes harmadik könyve következik, ezzel fogunk foglalkozni egy kicsit. Erre készüljetek, ezt olvassátok mindenképpen, akik jöttök. Jövő vasárnap, virágvasárnap lesz, így készüljetek erre a jövő vasárnapi alkalomra. Utána pedig majd nagy hét következik. Nagy héten szerdán, csütörtökön lesz előkészítő alkalom, nagy pénteken istentisztelet lesz délelőtt, és nagy szombaton pedig lesz a nagyszombati áhítatunk délután 4 órakor. Vasárnap meg hétfőn húsvét ünnepe lesz, a szokott rend szerint lesznek az istentiszteleteink, úrvacsorosztással egybekötve. De hát jövő vasárnap még csak virágvasárnap van. Viszont a ránk következő szombaton húsvéti gyermek délután lesz, tehát 9-én szombaton 14 órától 17 óráig szeretettel várjuk a gyerekeket. Lesznek játékok, színdarab, barkács, és mindenek előtt az a húsvéti örömhír csendül fel a gyerekek között is. Tehát most szombaton 14 órától húsvéti gyerek délután lesz, szeretettel várjuk a gyerekeket. Nagy örömmel első ízben hirdetem, hogy házasságkötés készül gyülekezetünkben. Gyulai Gábor jegyzette eljövendő házastársául Csókás Esztert. Házasság kötésükre e hónap 23-án 14 órakor kerül sor itt az újszegedi református templomban. Szeretettel kívánjuk életükre, készülődésükre, ami Urunk gazdag áldását. Befejezésül menjünk el szavazni arra, akire nyugodt keresztény lelkiismerettel szavazni tudunk, az igei útmutatásoknak a tekintetbe vételével. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora.